akkor jó étvágyat mindenkinek. A mai menetrend az lesz, hogy ugye OHV-t kell írni, és ez az OHV írás ez a szünet után fog következni. Tehát ezt a OHV-ra szolgáló 10 percet ezt a szünet végétől kezdjük el mérni, tehát így kellene visszaérkezni a terembe, hogy majd a második órát azt el tudjuk kezdeni 10 perc késéssel. Hát nem tudom, hogy mennyire sikerül a szünetet pontosan tartani. Úgy néz ki, hogy a kérdőívek száma az elegendő. Tehát ezzel rendben vagyunk. Szóval a fő címünk az, hogy jel átalakítók. És a különböző passzív elemek után, tehát passzív és nagyjából dizájnjukat tekintve lineáris elemek után, ezek az alkatrészek, az osztók, váltók, elkezdtük az aktív elemekkel foglalkozni, és a műveleti erősítés alapkapcsolásukat néztük meg. Tehát itt szerepeltek az erősítő alapkapcsolások. És a mai alkalommal jönnének a bonyolultabb eszközök, nevezhetjük úgy is, hogy mérőerősítők. Ezen a ponton kérdezném meg, hogy valakinek esetleg a tegnapi erősítőkkel kapcsolatban bármilyen kérdése, megjegyzése lenne. Elektronikából nem így tanultátok, van sokkal jobb ötlet, bármi ilyesmi. Ha nincs, akkor nyugodjunk bele, hogy valami ilyesmiből lehet elkezdeni építkezni. És most egy pillanatra azért idézzük fel, most minden különösebb kommentár nélkül, csak mint egy illusztrációként a két alapkapcsolást. Valami ilyesmi volt, ugye a felső az invertáló alapkapcsolás volt, az alsó a nem invertáló alapkapcsolás, hogy precízebbek legyünk, ez itt R1, R2, ezt jelöltük R1-re, itt alul is ezt kerültük R2-vel, ugye negatív visszacsatolást valósít meg mindkét ellenállás hálózat, és ugye az erősítő végtelen nyílt hurkú erősítése miatt az ellenállások arányával állítható be az erősítés. Részletezem. Az látszik ezzel a két kapcsoláson, hogy különböző terhelést valósít meg annak a fokozatnak a számára, amelyik megelőzi ezt az erősítőt. Például, hogyha egy mérőhídnak a kimeneti feszültségét szeretnénk erősíteni, akkor az látszik, hogy ez a nem invertáló alapkapcsolás is, és az invertáló alapkapcsolás is közös abban, hogy a földhöz képesti feszültséget erősíti. Márpedig, hogyha visszalapozva vagy visszagondolva erre a hídkapcsolásra, azt mondjuk, hogy a tápforrásunknak az egyik fele le van földelve, ami egy gyakorlatban nagyon is gyakran előforduló eset, akkor a hídnak egyik kimeneti kapcsa sincs a földre kapcsolva, tehát akármelyiket is a híd kimenetei közül ide a földre kapcsolom, már rövidre zártam a hídnak egy részét, és nem fog működni a kapcsolásom. Ebből következik, hogy vágyunk valami olyan eszközre, amelynek segítségével valahogy ilyen földtől kicsit magasabb potenciálon lévő kimeneteket tudunk erősíteni. Úgy is szokás ezt mondani, hogy lebegő kimeneteket. Ez egy szakmában elfogadott kifejezés. Tehát amikor mindkét feszültség, kimeneti pont, az valahogy a Földnél nagyobb potenciálon van, és a hasznos információ az a két pont közötti feszültség, amit erősíteni kellene. Ezek az alapkapcsolások nem alkalmasak. Ami első körben alkalmas rá, és amivel most foglalkozni fogok, az az úgynevezett differencia erősítő. Műveleti erősítőből fog fölépülni, és még ezen kívül összesen négy ellenállásból, tehát kicsit bonyolultabb már, de annyira azért nem lesz bonyolult. Ugye alapvetően abból kell kiindulni, hogy itt is van nekünk egy műveleti erősítőnk, és ennek is lesz egy negatív visszacsatolása. Ezt nevezzük R1-nek és R2-nek, ezt a két ellenállást, és elhelyezünk még két ellenállást, ez azonban nem visszacsatoló ellenállás, itt ez a második, hanem a Földre van kötve, őt R3-nak és R4-nek hívjuk. Ez itt a kimenő feszültségünk, és most egy pillanatra egyelőre mondjuk azt, hogy ez itt egy U1 feszültség, ez itt egy U2 feszültség, amely megjelenik valamilyen gerjesztés hatására a mi differencia erősítő kapcsolásunknak a bemenetén. Most ezek után hogyan lehet kiszámítani a kimenő feszültséget? Úgy lehet kiszámítani, hogy szuperpozíciót alkalmazunk, és külön az U1-re és külön az U2-re nézzük meg az erősítést, illetve ugye a szuperpozíciónak része még az is, hogy ha az U1 az valamekkora, nem nulla, akkor az U2 nulla. Ez azt jelenti, hogy az U2 pontot azt leföldeltük, és fordítva, ha az U2-t tekintjük nullától különbözőnek, akkor az U1-et kell leföldelnünk, és így kell kiszámítani a kimenő feszültséget. Hát írjuk föl, ide majd még fogok valamit írni, úgyhogy nem használom fel ezt a területet. Tehát akkor első körben akkor az U1 a nem nulla, az U2 az nulla. Ha most egy kicsit hátralépünk, vagy behunjuk, nem behunjuk, az nem jó, ha behunjuk a szemünket, mert elalszunk, meg tényleg nem látunk semmit, de ha egy kicsit hunyorítunk, akkor világos, hogy azzal, hogy az U2-t is a Földre kötöttük, akkor két ellenállással van Földre kötve ez a bemenet, ahol áram nem folyik, tehát itt akkor feszültség sem esik. Ez pont ugyanolyan, mint az invertáló alapkapcsolásunk. És hát akkor az U1 feszültséget ennek megfelelően erősítjük, tehát akkor ragyogó, van egyszer a mínusz R2 per R1 erősítésünk szorozva az U1-jel, plusz. Akkor itt a következő, az U2 feszültség tehát az, ami nem nulla, az U1 viszont nulla. Ha az U1 nulla, akkor az olyan, mintha a Földre lenne kötve, és hogyha magunkban tükrözzük ezt az ábrát egy viszites tengelyre, akkor tulajdonképpen megkapjuk ezt, ami itt van, a nem invertáló alapkapcsolást, és azt a feszültséget, ami ilyenkor a műveleti erősítő bemenetére kerül, azt ugyebár R2 plusz R1 per R1 erősítéssel viszi tovább az áramkör. Most már csak az a kérdés, hogy mi az a feszültség, ami a műveleti erősítő bemenetére kerül. Mivel itt a műveleti erősítő bemenő áram a zérus, ezért azt lehet mondani, hogy ezen a ponton egyszerűen az R3-R4 ellenállások által meghatározott osztó adja a feszültséget, tehát ez R4 per R3 plusz R4 szer U2, és ezt erősítjük R1 plusz R2 per R1-jel. Tehát itt van egy R4 per R3 plusz R4 szorozva, ez ugye a leosztás, R2 plusz R1 per R1 szer U2. Idáig rendben vagyunk, és akkor lehetne azt kérdezni, hogy na most akkor ez, mit látunk erről? Hát először azt látjuk, hogy ez egy elég ronda kifejezés, de akkor jön az a konstrukciós feltétel, amely része a differencia erősítő kapcsolásnak, hogy azt mondja, hogy válasszuk meg úgy ezeket az ellenállásokat, hogy az R2 per R1 egyezzen meg az R4 per R3-mal, tehát a két ellenállás aránya, ugye páronként az egyezzen meg. Ha viszont ezt a feltételt teljesítjük, akkor azt lehet mondani, hogy ez a kifejezés R2 per R1 plusz R2-vel egyezik meg. És ha ez R2 per R1 plusz R2, akkor lehet egyszerűsíteni, és azt mondjuk, hogy mínusz R2 per R1 szorozva az U1-jel, plusz, ha itt R2 per R1 plusz R2, azzal lehet egyszerűsíteni, R2 per R1 szorozva U1-jel. U2-vel. Nagyon jó. Ez már azért egy kedvezőbb kifejezés, hiszen az R2 és az R1 az ugyanolyan hányadost határoz meg. Most már csak az a kérdés, hogy itt mi ez az U2 minusz U1. Hát, hogyha az U2 minusz U1-nél azt nézzük, hogy a fősöt vettük fel U1-nek és az alsót U2-nek, akkor maradjunk meg az U1 minusz U2-nél. Viszont akkor ezt mínusz R2 per R1-jel kell szorozni. Tehát azt kapjuk, ha most úgy tekintjük, hogy a kettő közötti feszültség az U-be feszültség, hogy ez a mínusz R2 per R1-szer U-be. És azt mondja tehát ez az áramkör, ha betartjuk, nagyon fontos, ezt a feltételt, tehát az ellenállások arányra vonatkozó feltételt, akkor az így felépített áramkör, tehát a differenciaerősítő az R2 per R1 hányados által meghatározott erősítéssel viszi tovább ezt a feszültség különbséget, ami a két bemeneti pont között van. És ez a ponton még nem kérdeznék vissza, hogy mennyire érthető a dolog, mert kicsit elbonyolítjuk a helyzetet. Ugyanis azt mondjuk, hogy akkor ilyen módon sikerült megalkotni azt az erősítést, ami azt mondja meg, hogy a két feszültség különbségét vagy differenciáját hogyan viszi a kimenetre, és akkor látjuk, hogy ez egy sok szempontból kedvezőbb módon a földhöz képesti feszültség formájában jelenik meg itt a kimeneten. Nagyon sokszor ez így kedvezőbb, tehát műszereknek a bemenetei, például mondjuk egy oszcilloszkóp is alapértelmezésben, vannak differenciál bemenetű oszcilloszkópok, de a legtöbb oszcilloszkóp, amit az ember vásárolhat, az valamilyen közös földhöz képesti feszültséget vár, tehát ha mondjuk a híd kimenő feszültséget az oszcilloszkópra akarjuk kötni, azzal is nehézségeink lennének. Szóval tehát most akkor megalkottuk azt a képletet, ami összeköti a kimenő feszültséget ezzel a differencia feszültséggel. De azért munkáljon bennünk a kis ördög, hogy mi történik akkor, hogyha itt van egy olyan szituáció, hogy az U1 egyenlő az U2-vel, de ez nem egyenlő nullával. Ugye? Mondjuk azt, hogy ilyenkor legyen mind a kettő, U1 egyenlő U2 egyenlő UC, és hát ugye azért, mert ez majd közös feszültség lesz, most nem akarom itt az érdeklődést csigázni, és erre az UC-re vonatkozóan számítsuk ki az áramkörnek az erősítését. Alapvetően nem kell más csinálnunk, mint azt az előző képletet használni, és behelyettesíteni a megfelelő értékeket. Az is látszik viszont, hogyha mechanikusan alkalmazzuk az ellenállások arányára vonatkozó feltételt, akkor egész egyszerűen nullát fogunk kapni. Tehát ahhoz, hogy igazán meg tudjuk mondani, hogy mi történik az UC nem egyenlő nulla esetén, az áramkör kimenetén, nem szabad a feltételt ilyen, mondjuk így, hogy hamar, már ebben a fázisában a levezetésnek érvényesíteni. Hanem akkor mit tudunk csinálni? Azt tudjuk csinálni, hogy a kimenő feszültség mínusz R2 per R1-szer UC, ugye most már akkor ezt mondhatjuk, plusz, és akkor egész egyszerűen elvégezzük a közös levezőre hozást, illetve itt még nem hozunk közös levezőre, csak beszorzunk, R1-szer R3 plusz R4, a számlálóban pedig R4-szer R1 plusz R2 szereppel, és ezt szorozzuk az UC-vel. Na most jön egy olyan, amit úgy kell hívni tényleg, hogy közös nevezőre hozás. Valamit elrontottam? Nem rontottam el. Jó. Tehát UC. A nevezőben tehát R1-szer R3 plusz R4. És akkor nézzük, hogy mit kell csinálni. Van nekem itt a földön is kréta, ez nagyon jó. Egyrészt akkor itt az R1 az már van a nevezőben, azzal nem kell foglalkozni, de mínusz R2-ször R3 plusz R4 plusz R4-szer R1 plusz R2. És akkor megint ránézünk erre, akkor azt látjuk, hogy a számláló első tagja mínusz R2-ször R4, megvan a második tagból egy plusz R2-ször R4, az ki fog esni, de a mínusz R2-ször R3, illetve a plusz R4-szer R1 az nem esik ki, tehát az lesz a vége, hogy R1 R4 mínusz R2 R3 per R1-szer R3 plusz R4, szorozva az UC-vel. Azt mondjuk, hogy ha szabadjára engedjük az ellenállásokat, tehát nincsen megkötés az értékeikre, akkor ezzel az erősítéssel kell számolnunk az UC-re vonatkozóan. Ellenőrzésként mondhatjuk azt, hogy behelyettesítjük a feltételt. Ha az az ellenállás arány feltétel teljesül, akkor ez a számláló zérust fog adni. Ez egyébként ugyanaz a mintázat, ami ugye tegnap a hídkapcsolásnál kijött, és akkor ugye a nevező pedig pozitív, mert ott pozitív számok összege szerepel, illetve egy másik pozitívval szorozva, tehát a nevező nem nulla, a számláló nulla, tehát hogyha, tehát ez egyenlő nulla, ha, és akkor csak annyit írok ide, hogy feltétel. Tehát hogyha a feltétel teljesül. Na de, általában véve nem feltétlenül teljesül a feltétel, hanem ugye az ellenállások tűréséből adódóan ez valami kicsi értéket jelent. Érdemes ezek után azt mondani, hogy nekünk tulajdonképpen itt van két erősítésünk. Az egyik erősítés erre az UBE feszültségre vonatkozik, amelyet tulajdonképpen US szimmetrikus feszültségnek is szokás nevezni. És egy másik erősítésük, ami erre az UC-re vonatkozik. És akkor azt mondhatjuk ezzel a kapcsolással kapcsolatban, talán engedjétek meg, hogy ideírjam, hogy a táblát jobban kihasználjuk, hogy a szimmetrikus erősítése a kapcsolásunknak, tehát ez az UKI per US, az ezek szerint betartva a feltételt, mínusz R2 per R1 lesz, az AC-nk pedig, ugye egyrészt AC névleges, az nulla, betartva a feltételt, egyébként pedig, ha a névleges értéktől eltérnek az ellenállásaink, akkor ez a bizonyos R1 R4 mínusz R2 R3 per R1-szer R3 plusz R4. Tehát ez az áramkör két darab különböző erősítés értékkel jellemezhető, és akkor most ugye ezzel a narancssárga kerettel jelölöm, hogy ha a feltétel be van tartva, akkor teljesülnek ezek az összefüggések. Na akkor most kérdezem, hogy valakinek kérdése, megjegyzése, ki az, aki érti, hogy miről van szó? Hát, kicsit nagyobb egyetértést is vártam volna. Bárkinek valami megjegyzése van, akkor azért szóljon, de itt akkor, hogyha nem volt, akkor mennénk tovább. Ugyanis itt most azért eljutottunk oda, hogy az erősítés fogalmát azt sikerült egy kicsit konfúzzá tenni. Tehát, hogy eddig azt hittük, hogy erősítés vagy feszültségerősítés az úgy van, és most az derült ki, hogy kétféleképpen is értelmezhető ez az erősítés, és valóban általában véve más áramkörökre vonatkozóan is, amelyeknek valamiféle átvitelük van, nem feltétlenül erősítésük, beszélhetünk ilyen értelemben szimmetrikus, illetve közös erősítéséről. Jellegzetesen valóban valamilyen feszültségátvívő eszközökről, legtöbbször erősítőkről van szó, de egy egyszerű kábel esetében is megvizsgálható. És akkor most azt, hogy ez nem egy konkrét áramkör, hanem egy általánosabb valami, ezt úgy jelölöm, hogy ebbe a téglalapba teszem a háromszöget. Ennek van két bemenete és egy kimenete. A kimenet a földhöz képest értendő. És itt van, a bemenetére kapcsolódik valamilyen közös és szimmetrikus feszültség. Hogy ez így van, ezt feszültséggenerátorokkal lehet modellezni. De kapcsolok három generátort. A három generátorból egy az nyilvánvaló, ő a közös feszültség lesz, amely, hogyha szimmetrikus feszültség zérus, tehát ugye szuperpozíciónak egyik realizálása az, hogy dezaktivizáljuk azt, amit éppen nem vizsgálunk, ugye akkor az UC feszültség simán ide kerül a bemenetre, vagy ha épp a szimmetrikus feszültséget vizsgáljuk, akkor az UC-t tekintjük zérusnak, és akkor viszont a szimmetrikus feszültséget kell tudni itt megjeleníteni, azért, hogy ez így jelenjen meg, tehát ténylegesen valamilyen közöshöz képest szimmetrikusan, ezért azt mondjuk, hogy itt az US per 2 feszültség ilyen irányultsággal, tehát először lefelé, aztán ehhez a ponthoz képest felfelé irányulva jelenik meg, és akkor ilyen módon azt mondhatjuk, hogy az előző megfogalmazásokkal az U1 az az UC plusz US per 2, az U2 pedig az UC mínusz US per 2. Tehát például mondjuk egy mérőhídnak a kimenetét, ha elképzeljük, ugye, hogyha azonos ellenállásaink vannak, akkor ugye, és terheletlen a hídunk, semmilyen fizikai változást nincs rajta, akkor a tápfeszültség fele jelenik meg mind a két ponton. Ez egyfajta közös feszültség. Rátehénkedünk a mérlegre, aminek következtében a nyúlásmérő bélyegek megnyúlnak, megváltozik az ellenállásuk, és akkor elmászik az a feszültség. Mondjuk, hogyha az alsó és a felső hídág is elmászik, akkor valami közös feszültségtől itt szépen egyik erre, másik arra elmegy, lesz differencia feszültség a kettő között, de az mind a közöshöz képest. Az a pár millivolt feszültség, ami a hídról kijön, az ehhez a tápfesz fele, mondjuk 10 volt nagyságrendű feszültséghez képest van, és ezt modellezzük így, ahogy ezt itt fölrajzoltuk. És akkor ezek után ugye tehát a szimmetrikus erősítés az az U ki per US, a közös erősítés pedig az U ki per UC. Azt is mondhatjuk, hogy igen, sok esetben ez a közös jel, ez nekünk haszontalan, mint ahogyan a hídkapcsolásnál is, vagy itt a differencia erősítőnél is, azzal, hogy mi arra vágyunk, hogy az a UB vagy US legyen erősítve, azzal csak egy hibát okoz nekünk a kimeneten, hogy az UC is ott van, ezért az AC-t azt szeretnénk minél kisebbre venni. Ugyanis ha belegondolunk, akkor a kimenő feszültség, végül is ide is írhatom, az szuperpozíció az alkalmazható itt a két típusú feszültségre is, tehát az AS-szer US plusz AC-szer UC-vel számítható ki. Tehát látszik, hogy a közös feszültségnek az átvitele, az, hogy az nem nulla súllyal jelenik meg a kimenetben, az egyfajta hibát okoz, a számunkra hasznos, legtöbb esetben ez a hasznos feszültség, hasznos szimmetrikus feszültség mérésében. Ezért igen gyakran nem is a közös erősítést, hanem az úgynevezett közös jelelnyomást határozzák meg. Ezt jelöljük E-vel, és ez a szimmetrikus és a közös feszültség erősítés hányadosának az abszolút értéke. Azért abszolút érték, mert ha belegondolunk, akkor az, ami jellemzi ennek az elnyomásnak a mértékét, az egy szám, egy nagyság. Itt most nem nagyon lényeges az, hogy milyen az előjel. Gondoljuk meg, hogyha például itt a differencia erősítésnél az AC, az az ellenállások tűrése miatt nem zérus. Ott van az R1, R4, R2, R3. Ha az attól függően, hogy melyik ellenállás merre tér el, az a pici AC, az pozitív és negatív is lehet, de ugyanolyan rosszaságú lesz a kimenet, attól függetlenül, hogy pozitív vagy negatív ez a kimenő feszültség. Azt, hogy mennyire sikerült leszorítani a közös jel erősítést, annak a mértéke a lényeg, és ezért az abszolút értéket. Na meg pláne az abszolút értéket veszük azért, mert igen gyakran ezt a közös jel elnyomást decibelben fejezzük ki, és erre vonatkozóan is most megismétlem, ez ugye ilyen intenzitás jellegű mennyiség, tehát 20-szor 10-es alapú logaritmus, E, és akkor lineáris. Tehát például, hogyha 80 decibel a közös jel elnyomás, és 40 decibel a szimmetrikus erősítés, akkor a közös erősítés az mínusz 40 decibel, ugye hiszen a logaritmus értékekre ki kell vonni egymásból azt, ami hányados, tehát 1%-ot erősít a közös jelen, miközben 100-at a szimmetrikuson. Ez mindenképp lényeges. Nem tudom, ehhez valakinek valami kérdése, megjegyzése? Jó. Lényegében erről van szó. És akkor most a hátralévő időben, igen, talán egy példát itt még nem olyan értelemben, ahogy a gyakorlaton, ezt esetleg majd meg lehet tekinteni, hogy nem csak erősítő áramkörökre igaz ez. Érdemes megnézni az 5.28-as példát. Példatárunkból. Következőt mondja a példa. Itt van egy olyan árnyékolt kábel, aminek két ere van. És erről a kábelről azt tudjuk, hogy van a benne lévő drótnak valami ellenállása, ez R, azonos, ugye elvileg ugye két nagyjából hasonló vezeték, amit arra készítettek, hogy áramot vezessen, tehát kicsi az ellenállás, amelyik részből van. Ez itt húzódik, és akkor megy ide a kimenetre. És ezen kívül viszont sajnálatos módon az árnyékolás, miért csinálnak árnyékolást? Azért, hogy a külső zavarok azok ne zavarják az átvezetett feszültséget. Van valamilyen kapacitása az árnyékoláshoz. Geometriai okokból ezek azonos C kapacitásnak tekinthetők. Névlegesen. De ugye a gyakorlatban ez nem teljesül elég jól. Itt ez R1C1, illetve R2C2, amelyek nagyon közel vannak egymáshoz, de valamilyen tűréssel azonosak csak. Most azt fogja a példa megmutatni, hogyha ezt a kettőt összekötöm, és itt van egy UC feszültség, ami nem nulla, akkor itt a kimeneten Nyilvánvalóan ezt tekintem kimenő feszültségnek, hát azért van itt két drót, és az és kapcsolok rá valami jelet, hogy ezt várom, hogy itt a kimeneten megjelenik. Mondjuk például mondjuk azt is megtehetném, hogy egy mikrofonnak a jelét, mondjuk egy dinamikus mikrofont fogok a kezemben, és nem rádiós, akkor egy hosszabb kábelen vezetem, a kábelt árnyékom, és benne mondjuk egy sodrot érpár, az húzódik végig. Annak lehet valami hasonló modellje. Ha nulla feszültség van, tehát nulla feszültséget produkálok a bemeneten, akkor is lehet itt egy közös feszültség, amely mind a két vezeték darabra azonos, és az derül ki, hogy ha az R1 nem egyenlő az R2-vel, a C1 nem egyenlő a C2-vel, akkor az UKI az nem egyenlő nulla. Tehát van valamilyen erősítése a közös jelre vonatkozó, ez egy pici erősítés, frekvencia függő, meg minden ilyesmi, ugye a kapacitás miatt, nyilván DC-n nem nagyon tud történni semmi, legalábbis, hogyha itt végtelen impedanciájú műszerrel mérjük, hogy mi van. Következésképpen egy ilyen kábel esetében is lehet problémánk abból, hogy milyen közös feszültségünk van. Hát különböző technikák vannak, de ez láthatóan egy passzív eszköz, nagyon egyszerű. Nagyon sokszor a mérőhálózatunkban csak egy a drót, hogy úgy mondjam, és mégis problémákat hozhat be, nagyon kicsi erősítéssel, de a közös jelet is tovább viszi. Ugye ez az egész azért izgalmas, mert ahogyan a hidas példát is mondtam, az UC igen gyakran több nagyságrenddel nagyobb, mint ez a hasznos US. Gondoljuk még mondjuk egy olyan szituációra, hogy ugye orvosi alkalmazásokban jön elő ez nagyon sokszor, van egy beteg vagy egészséges ember, de megvizsgálják valamiért, ezt szokták ezt összefoglalóan és politikailag korrekten páciensnek nevezni az ezzel foglalkozó irodalomban. Szóval a páciens ott fekszik az asztalon vagy ágyon, és akkor az EKG-ját elvezetik, vagy az EEG-jét elvezetik, vagy egyéb elektromos tevékenységét elvezetik, az jellegzetesen két lebegő pont közötti feszültség különbségnek a vizsgálatát jelenti, mondjuk a lába és a karja között, vagy egyéb ehhez hasonló pontok között. De simán elképzelhető, hogy néhányszor 10 volt feszültség különbség van a páciens alja és a valódi elektromos föld között. Tehát a közös feszültség az nagyon nagy. Ezért ezeknek a műszereknek a közös jel elnyomása bizony igen nagy kell, hogy legyen ahhoz, hogy értelmes kimenő feszültséget produkáljanak. Mielőtt tovább mennénk, azelőtt vizsgáljuk meg azt a szituációt, hogy mégis hogyan függ össze ezeknek a közös jel erősítéseknek az értéke a tűréssel, az ellenállások tűrésével. Nyilvánvalóan ezt meg lehetne tenni úgy, hogy deriváljuk ezt a kiváló kifejezést R1, R2, R3, R4 szerint, behelyettesítjük a tűréseket, mint relatív hibákat, és kiszámítjuk az AC-nek az értékét. Most eléggé speciális szituációról van szó, tehát azt mondjuk, hogy az a feladatunk, hogy adott H egyenlő delta R1 per R1, egyenlő delta R2 per R2, és az összes többi, hadd ne soroljam. Tehát azonos hibával adottak ezek az ellenállások, azonos tűréssel, és az AC worst case mekkora, ez a tulajdonképpen a kérdés, még azt is mondhatták, hogy az AC-nek az abszolút értéke, mert nekünk nem érdekes annyira az előjel. Na, hogyan lehet ezt kiszámítani? Egyrészt van egy olyan nagyon egyszerű dolog, hogy a delta AC az megegyezik AC-vel, tekintettel arra, hogy az AC névleges, az zérus. Ez nekünk sokat segít, hogy akkor ezzel a játékkal, hogy a relatív hibát kiszámoljuk, nem kell foglalkoznunk. Na aztán azt mondjuk, hogy ezt a worst case dolgot, ezt most kivételesen nem a deriválással fogjuk teljesíteni, hanem megpróbáljuk ezt a képletet masszírozni. Mert azt mondjuk, hogy akkor az R 1, 2, 3, 4, az tulajdonképpen úgy írható fel, hogy az RI az valamilyen RI névleges, szorozva 1 plusz-minusz H-val. Ugye? Ezt is mondhatjuk. Ezen kívül vegyük azt az egyszerű szituációt, hogy az R1 egyenlő R2 egyenlő R3 egyenlő R4, és ő legyen simán csak R. Aztán majd, hogyha láttuk, hogy mi az eredmény, akkor majd visszatérhetünk arra, hogy mi történik, hogyha különbözők ezek az R-ek. Mielőtt valaki megkérdezi, hogy ez miért értelmes, hogyha itt fölnézzük, akkor ugye az erősítés az 1, vagy mondjuk mínusz 1, most ezen ne vesszünk össze, de hát miért kell egyszeresen erősíteni? Ugye azt, hogy egyszeresen miért kell erősíteni, azt egyszerűen megbeszéltük tegnap a követő erősítőnél. Azért kell egyszeresen erősíteni, hogy illesszük egymáshoz a különböző fokozatokat, nagy impedanciával terheljünk valaminek a kimenetét, és utána kis impedanciával hajtsuk meg a következő fokozatot, mindig erre törekszünk. Azon kívül itt ez a differencia erősítő még azt a hálás tulajdonságot is hordozza, hogy a szimmetrikus jelből aszimmetrikus jelet csinál, és mint említettem, ez nagyon sokszor hasznos. Tehát nézzük meg, hogy akkor hogyan alakul nekünk a kifejezésünk. Azt mondjuk, hogy az AC ebben az esetben valamilyen, és akkor most itt van egészen fölöttünk, úgy csináljuk ezt a worst case-t, hogyha itt van egy ilyen R1, R4, R2, R3, az R1, R4-et fölfelé, az R2, R3-at lefele változtatjuk meg. Ez azt jelenti, hogy R szer 1 plusz H a négyzeten, R négyzetszer. Ugye, mert az R1, R4, ugye ők fölfele változnak. És mínusz R négyzetszer, ők pedig változzanak lefele. És aztán nézzük, hogy mit írunk a nevezőbe. A nevezőbe azt mondjuk, és akkor itt jön megint egy olyan, ami itt jó lenne, hogyha jobban figyelnétek, mert azt mondom, hogy itt közelítek, és azt mondom, hogy ez itt egyszerűen csak R szer 2R. Miért mondom ezt? Azért, mert igaz ugyan, hogy abból a feltételből, amit én fölírtam, hogy tudnélik így fognak alakulni ezek az ellenállás értékek, és az R1, R4 fog nőni, tehát az R1, 4 nő, R2, 3 csökken, mármint ugye pozitív és negatív irányban tér el a névleges értékétől. Abból az következne, hogy ott az R1 az ugye fölfelé, az R3 lefelé, az R4 meg fölfele változik, de ennek nincs jelentősége, hiszen az AC-nek, az AC maga is egy hiba jellegű mennyiség, és ezt, itt aki ezt most nem érti, az tényleg nagyon gondolkodjon majd el. Az egy hiba jellegű mennyiség, tehát az, hogy a nevezőben egy pici elhanyagolást teszek, és a névleges értékeket használom, az nem sokat változtat. De a számlálóban nem tehetem ezt meg, hiszen éppen a névleges értéktől lenne nulla, tehát az ottani kicsi eltérések fogják az egésznek a relatív nagy megváltozását jelenteni, a relatív az AC értékéhez képest. Tehát teljesen jogos az az elhanyagolás, hogy a nevezőben a névleges értékeket alkalmazom. Ki az, aki ezt érti? Most még utoljára valaki megkérdezheti, hogy ez miért így van. Ha valaki nagyon-nagyon nem ért, és meg tudja fogalmazni, hogy hol akadt el. Ez annyiszor alkalmazott trükk, nem is szabad trükknek nevezni, tehát amit mindenki tudja. Tehát ez nagyon lényeges dolog, tehát akkor itt tartunk, és akkor egyszerűen ezt csak tovább kell vinni. R négyzetünk van pozitív, negatív előjellel, azok kiejtik egymást, akkor utána van nekünk H négyzetünk pozitív előjellel, itt pedig milyen előjellel van, ugye a mínusz H-ból plusz H négyzet lesz, de mínusz előjel van, tehát ő is kiesik, itt marad ugyebár egy 2H szor R négyzet, itt pedig van egy ugye mínusz 2H szor R négyzet negatív előjellel, tehát az egy plusz két HR négyzet, tehát végeredményben 4 HR négyzetünk lesz. És a nevezőben pedig ugye 2 R négyzet van. Lehet egyszerűsíteni nyilván R négyzettel, meg 2-vel is, és akkor azt kapjuk, hogy ez 2H. Tehát abban az esetben, ha az ellenállások azonos értékűek, és mindegyiknek megvan adva a tűrése, akkor ennek a tűrésnek a kétszerese lesz a közös erősítés. Tehát például az közös jel elnyomás, az nem lesz más, mint az AS per 2H, és tegyük abszolút értékbe, hogyha az AS-t ugye negatívnak tekintjük, akkor mindenképpen meg kell tenni ezt az abszolút értékképzést. Ugye hogyan lehet eljárni akkor, hogyha az R-ek nem egy azonosak, akkor azt lehet csinálni, hogy ezt a összefüggést föl kell írni, de ezt ki kell egészíteni a narancssárgával bekeretezett feltétellel. Tehát mindig lesz két ellenállás, amit szabadon veszünk fel, és kettő pedig ehhez képest rögzített, és ebből ki lehet hozni, és megint lehet egyszerűsítgetni, és valamilyen általában 2H-nál picit nagyobb értéket fogunk kapni. Ha nagyon nagy az erősítése az erősítőnknek, akkor ez nem egészen 4H-ig is fölmehet, tehát mondjuk ezres erősítés esetén mondjuk ez körülbelül 4H lesz. De ezt majd gyakorlaton látunk erre példát, ugye jövő héten, tehát egyelőreig ezzel nem kell foglalkozni. Ha nincs kérdés, akkor most már azért igen nagy késéssel, de folytassuk a dolgainkat, és akkor hát összefirkáltam ilyen hülyeségekkel a táblát. Rajzoljuk fel egy pillanatra, nektek nem is nagyon muszáj fölrajzolni a differencia erősítőnket. Így nézett ki az erősítő, és ez képes volt arra, hogy azt a feladatot, amit neki szántunk, azt ellássa. Tulajdonképpen akár hátra is dőlhetnénk, hogy minden rendben van. Van azonban ennek a kapcsolásnak néhány problémája. A probléma az, hogy a bemenő ellenállása nem végtelen. Miért problémás ez? Ha egy olyan feszültséget akarunk megmérni, vagy másképpen fogalmazva, mert lehetséges, hogy valaki arra gondol, hogy hülyeség, hogy meg akarjuk mérni, ezt csak a méréstechnikusok akarják megmérni folyton a feszültségeket, továbbítani akarunk egy jelet, legyen ez mondjuk egy hangjel, vagy egy orvosi alkalmazásban, ami tényleg releváns a páciensről származó kicsiny szintű differenciális feszültség, akkor problémaként jelentkezik, hogy az, amit meg kell hajtania az adott áramkörnek, az túlságosan kicsiny impedanciás, és túlságosan még azt a kis jelet is leosztja. Képzeljük el azt, hogy a bőrünkön keresztül ugye viszonylag nagy impedanciával hajtó áramkör van ide kapcsolva, és itt még ezek az ellenállások ezt még tovább leosztják, mert a bemenő ellenállás az nem végtelen. Ugye úgy lehet elképzelni ezt a kérdést, hogy valami feszültséget mérünk egy elektronikán, és nem a nagy bemenő ellenállású digitális voltmérőnkkel mérjük, ilyet azért mindenki csinált már, hanem valamilyen jóval kisebb bemenő ellenállású depré műszerrel, tehát egy állandó mágneses műszernek a tekercsét kapcsolgatjuk rá, ami jócskán megterheli az áramkört, és nem is azt mérjük, amit szeretnénk. Ez a probléma adódik itt is a differencia erősítőnknél, hogy a bemenő ellenállás az nem lesz végtelen. Azon kívül adódik egy következő dolog is. Tegyük fel, hogy az áramkörünket tökéletesre terveztük meg. A műveleti erősítő ideális, ezt már rég kikötöttük, tehát ezen már fenn sem akadunk. De az R1, R2, R3, R4 ellenállás is pontosan a névleges érték, és olyan picin tűréssel rendelkezik, hogy ez már tényleg elhanyagolható. Na de akkor itt jön a gonosz generátor, aminek van generátor ellenállása, RG1 és RG2. Tételezzük fel, hogy mindegyik ellenállás itt azonos, ennek egy egyszeres erősítést kell produkálnia. Az, hogy hol kezdődik ez az áramkör, úgy kezdődik, ahogyan eddig kezdődött, vagy itt kezdődik, az a papír szempontjából, vagy ha úgy tetszik, az elméleti vizsgálatai szempontjából lényegtelen. Ha viszont az RG1 nem egyenlő az RG2-vel, lehet akármilyen pontos is a valódi kapcsolásunknak a négy ellenállása, nem lesz azonos ez a két ellenállás, ami itt lényegében valamilyen R1 vesző és R3 vesző pozícióban található, és felborul az előző órán narancsárgával bekeretezett arányossági feltétel, és valamilyen nem végtelen közös jelelnyomásunk lesz. Tehát ez a probléma elrontja. Tehát nem elég nekünk az a probléma, hogy ez véges bevenő ellenállású nem végtelen, tehát leosztja az itt megjelenő feszültséget, ami amúgy is pici és amúgy is zajos, vigyázni kellene rá, és még itt mi söntöljük is, fúj, hanem még ráadásul az egyenlőtlen ellenállás, generátor ellenállások miatt még a közös jelenyomást is elrontjuk. Arra a pici, még kisebbé tett jelre, ami zajos is ráadásul, még jobban beeresztjük a közös feszültséget. Hát nem vagyunk mi saját magunk ellensége, ezért három műveleti erősítős mérőerősítőt építünk. Más néven röviden műszererősítő. És akkor most némileg próbára teszem megint a rajzkészségemet, mert mindig kevés hely marad, majd megfelelően várjátok meg, hogy mit rajzolok, és utána rajzolgassátok. Tehát itt elkezdünk rajzolni két-három szöget. És ide egy harmadik háromszöget. Itt a kimeneten lesz nekünk egy ilyen differencia erősítő, de most ezt így rajzoljuk le. Jó. És ezt a háromszöget kicsit följebb tolom. Általában szűkebbre szokott sikerülni, most túl nagy helyet hagytam. Így. A bemenetet ide csatlakoztatjuk. És azért kicsit beszűkülünk itt is, mert ide három ellenállás kell. Hát kicsit csúnyán rajzoltam. Ugyanezt fogom rajzolni, csak szebben, bocsánat. Jó, nem sokkal szebben, de szebben valamivel. Nagyszerű. És akkor elnevezzük az ellenállásainkat. Ő lesz az R1, R2, R3, R4. Ezt már megismertük párszor. És érdekes módon azt mondjuk, hogy ez az R5, és itt lent ez az R6, és középen van az R7. Na, akkor most nézzük meg, hogy mi jellemző erre az áramkörre. Ugye tehát itt alapvetően van két fokozatunk. Van egy kimenő fokozat, amiről felismerhetjük a differencia erősítőnket, attól eltekintve, hogy ezt az R4 ellenállást kicsit máshova raktuk, meg úgy másképp rajzoltuk őket, de azért talán felismerhető. Ugye alapvetően szelíden, mert majd több szint is használni fogok. Itt egy ilyen zölddel elválasztom a két fokozatot. És ami újdonság, az ez a bemenő fokozat, ahol van két műveleti erősítő. Figyeljük meg, hogy mind a két bemenetünket a különböző műveleti erősítőnek, de a pozitív, tehát a nem invertáló bemenetére kötöttük. A visszacsatolások ebben az első fokozatban ugye negatívak, és úgy működik a dolog, hogy itt van az erőt ellenállás, és utána visszacsatolva, R6 ellenállás, és aztán visszacsatolva, és a kettőt összeköti az R7 ellenállás. Ezt követően elemezni kellene ennek a kapcsolásnak a működését. Az első dolog, amit érdemes megfigyelni a kapcsoláson, hogy azzal, hogy itt a közvetlenül kapcsolódik a nem invertáló bemenetekre az áramkörnek a bemenete, ezzel a nem invertáló alapkapcsolásunknak a bemeneti modelljét alkalmazhatjuk tulajdonképpen, mivel hogy ez a bemenő áram zérus, vagy hát nagyon picike, ezért azt lehet mondani, hogy itt a bemenő impedancia, amit tehát az a fokozat lát, amik meghajtja az erősítőt, az végtelennek tekinthető ideális esetben, és a gyakorlati esetekben is nagyon nagy. Itt a bemenő impedanciát az R1, R2, R3, R4 ellenállás határozza meg, az R2 az nem, mindegy, de itt az ellenállások értékétől függetlenül ez a végtelen bemenő impedancia létezik. Ha viszont végtelen a bemenő impedancia, akkor mindegy, hogy az RG1, RG2 viszony milyen, hiszen még egyenlőtlen, azaz kiegyenlítetlen generátor ellenállások esetén is a végtelen bemenő impedancia miatt a teljes generátor feszültség rá tud kerülni a műszererősítőknek a bemenetére. Tehát ezzel a bemeneti fokozattal, ami lényegében a plusz az eredeti differencia erősítőhöz képest, teljesítettük azokat a vágyainkat, amelyek a differencia erősítő tökéletlensége kapcsán megfogalmazódtak. És akkor most nézzük meg, hogy hogyan alakulnak az erősítések. Mégpedig azt lehet mondani, hogy ez mind a kettő egy visszacsatolt műveleti erősítő. Olyan, hogy kimeneti ellenállás, meg hurok erősítés volt elektronikából? Ki az, aki nem rázza a fejét, hanem azt mondja, hogy de volt. És aki most vette fel először az elektronikát. Ugye, szabályozás technikát sem tanultatok még, de lényegében arról van szó, hogy ezt úgy lehet fölfogni, mint egy visszacsatolt áramkört, ahol ennek az erősítése nagyon nagy. És van egy hurok erősítés, ami ha visszalapoztok a jegyzetetekben, akkor volt az a körstruktúra, vagy visszacsatolt struktúra, és ott szerepelt egy nagy ászor kis K. Az egyfajta hurok erősítés azért, mert hogyha előre megyünk, akkor itt erősít az erősítő A-val, és a visszacsatoló áramkörben van az a kis K leosztás. Na most belátható, hogy ennek a kimeneti ellenállása olyan, hogy van a műveleti erősítő kimeneti fokozatának valami generátor ellenállás, amit el tudunk képzelni a fizikából adódóan. Ez egyébként mondjuk olyan néhány száz ohm, vagy ehhez hasonló. És a visszacsatolás, és az, ami belátható, az 1/1+H ad részére csökken le ez a kimenő ellenállás, amit itt tapasztal a következő fokozat, ha visszacsatoltuk a műveleti erősítőt. Ha a hurok erősítés elég nagy, ez általában teljesül, akkor lényegében az egyet el lehet hanyagolni mellőle, és a hurok erősítésed részére csökken le. És mit tudom én, hogyha mondjuk ez egy egyes erősítést valósít meg, akkor a hurok erősítés lényegében a műveleti erősítőnek a nyílt hurkú erősítése, és ha volt néhány száz ohm, akkor itt milliómok vannak. Természetesen ez olyan feszültség és áram viszonyok között, amit a műveleti erősítő biztosítani tud, tehát nem tud itt 100 amper folyni belül az áramkörben, de azon feszültség tartományban, ahol ennek működnie kell, ez a kimenő ellenállás, ez nagyon pici. Ennek a bemenő ellenállását pedig ugye ezek az ellenállások határozzák meg, amelyek viszont mondjuk jellegzetesen kilóm, 10 kilóm nagyságrendűek, következésképpen úgy lehet tekinteni, és az egész szövegelés ahhoz kellett, hogy itt valójában két egymást követő fokozatnak az erősítése van, kaszkád kapcsolatban vannak egymással, tehát hogyha itt azt mondjuk, hogy létezik egy AS1 és egy AC1 szimmetrikus és közös erősítés, itt pedig létezik egy AC2, mindegy, ha már így írtam, és AS2 erősítés, akkor az eredő szimmetrikus erősítés az egyszerűen az AS1 x AS2, az eredő közös erősítés pedig AC1 x AC2 lesz. Jó. Akkor ezek után nincs más hátra, mint hogy nekünk ezt a négy erősítést meg kellene mondani, hogy mennyi, és akkor már tudjuk az egész áramkörnek az erősítéseit. Hát ugye annak kapcsán, amit eddig elmondtunk, azt mondjuk, hogy először is feltételeket fogalmazunk meg, mert hát ha a differencia erősítőit megjelenik, akkor a differencia erősítőnek van feltétele, és azt mondjuk, hogy az R2 per R1 az legyen egyenlő az R4 per R3-mal, ezt eleve kikötjük. Aztán mit kötünk ki még? Ja igen, ha ezt kikötöttük, akkor tudjuk azt mondani, hogy az AS2 az mínusz R2 per R1, és az AC2 pedig nulla, ugye névleges értékét tekintve. Na most további feltételt fogalmazunk meg, és azt mondjuk, és ez ide tartozik ehhez az erősítőhöz, hogy az R5 egyenlő az R6-tal. Tehát ez a két ellenállás, ami itt a visszacsatolás előtt van a két műveleti erősítőnél, az azonos. És akkor most ezt a két egyenlőséget keretezem be narancssárgával. Ezt még hozzá kell venni, és hát akkor ezek után meg kell mondani, hogy mennyi az AS1 és az AC1. Világos, hogy abból adódóan, hogy azt mondtuk, hogy ez teljesül, abból adódóan abba, hogy hogyan erősít ez a fokozat, nem szól bele, hogy ő mit csinál. Tehát függetlenül attól, hogy az R2 per R1 és R4 per R3 arány az miként teljesül, attól függően számítható ki, hogy mi az első fokozatnak az erősítése. Na, hogyan járhatunk el? És akkor most kell egy kicsit hunyorítva figyelni, de nem elaludni. Nézzük meg a közös erősítésre vonatkozóan. Képzeljük el, hogy azonos feszültség jut ide is, meg ide is. Ha azonos feszültség jut a két bemeneti pontra, és a műveleti erősítő ideális, akkor azonos feszültség van az invertáló bemeneteken is, tehát ezen a két ponton. Ha azonos feszültség van, akkor az R7 ellenállás főső és alsó pontján is azonos feszültség van. Ha itt azonos feszültség van, az azt jelenti, hogy tök mindegy, hogy ide beteszem az R7 ellenállást, rövidre zárom, vagy akár ki is hagyom. Akkor hagyjuk ki. Tehát az AC meghatározásához, AC1 meghatározásához azt vesszük, és akkor legyen ez ugye U1, U2, és azt mondom, hogy az U1 egyenlő U2 egyenlő valami UC, és annak alapján, amit az előbb magyaráztam, annak alapján két egymástól független részre hasad fel ez az első fokozat, mert itt van egy műveleti erősítő, így, ő az R5, nincs jelentősége, itt egy másik fokozat, és ez az R6. Most annak alapján, amit felrajzoltam, már világos, hogy ezek itt követő erősítők, tehát akkor itt is az UC és itt is az UC fog megjelenni. Azaz e két pont között a közös feszültség, tehát itt ugye, ami elválasztja ezt a két fokozatot, a közös feszültség megegyezik azzal a közös feszültséggel, ami itt van. Ebből az is következik, hogy az AC1 az 1. És ez egyébként ez az egységnyi erősítés, még ráadásul attól is független, hogy az R5 mennyire egyenlő az R6-tal. Hiszen ha ezek vissza vannak csatolva, és nulla a bemenő áram a műveleti erősítőnek, akkor ezen nulla feszültség fog esni, tehát lényegtelen, hogy itt egy drót van, vagy az R6 ellenállás van, vagy micsoda. Tehát a közös erősítés ennek a fokozatnak egységnyi. Nézzük meg, hogy a szimmetrikus erősítés megtalálásához mit mondhatunk. AS1, bocsánat. Az AS1 megtalálásához azt mondjuk, hogy az U1 egyenlő, ugye US per 2, az U2 pedig mínusz US per 2. Megint jöjjünk ide vissza ehhez az eredeti ábrához. És képzeljük el azt, hogy itt van a pozitív és valamekkora feszültség, itt pedig a negatív és vele ellentétes előjelő feszültség. Akkor ugyanez továbbra is igaz lesz itt az invertáló pontokra, tehát az R7-nek a felső és alsó pontjára, és itt megjelenik a plusz US per 2, itt megjelenik a mínusz US per 2. Most, hogyha elképzeljük ezt az R7 ellenállást, mint egy ilyen hosszú ellenállást, és szépen megyünk rajta végig egy voltmérővel, akkor úgy lehet elképzelni, hogy amíg innen haladunk fölfelé, a mínusz US per 2-től, ugye hát az R7 az mondjuk ilyen elosztott ellenállás, hogy szépen nő a feszültség, és hogyha eléggé homogén, akkor volt az R7 közep, P-nél a nullát eltaláljuk. Na ott, ahol nulla a feszültség, ott leföldeljük, és azt mondjuk, hogy úgy lehet ezt elképzelni, hogy itt van egy pozitív ugye, bemenet, a negatív invertáló bemenet, itt az R5 ellenállásunk, és itt a földre kapcsolódik egy R7 per 2 értékű ellenállás. A másik oldalon és ezt nem rajzolom le, ennek az ellentétes verziója van, egy negatív, ugye a plusz US per 2 helyett egy mínusz US per 2 szerepel, és itt kint megjelenik valamekkora feszültség. Mekkora feszültség jelenik meg? Ugye az is a földre van kötve, ugyanúgy R7 per 2-vel, csak R6-tal van visszacsatolva, de az R5 megegyezik az R6-tal, tehát annak a fokozatnak az erősítése ugyanakkora lesz. Ugye ebből következik, hogy ez a feszültség, legyen ez simán csak U, ez a feszültség, mennyi lesz? Ez az US per 2 szorozva, és akkor most jön az, hogy ugye ez egy nem invertáló alapkapcsolás, a visszacsatolásban van az R5, és ugye, hogyha ezt ide rajzoltam volna, akkor könnyebb lenne felismerni, de hát ugye tök mindegy, hogy a vezetéken hova rajzom az ellenállást. R5 plusz R7 per 2. Hát akkor nézzük meg, hogy ez hogy van. Tehát R5 per, bocsánat. Nem fogok elférni. Azt hiszem, hogy folytatnunk kell a következő táblán. Tehát ez az U feszültség, még szerencsé, hogy elneveztem. Az US per 2 szorozva, és akkor az nem invertáló alapkapcsolástál az ugye a két ellenállás összege, tehát R5 plusz R7 per 2 osztva R7 per 2-vel, ha ezt beszorozzuk 2-vel, ugye az R7 per 2 miatt, akkor US per 2-ször 2 R5 plusz R7 per R7, Hát másképpen is írhatjuk, úgy is írhatjuk, hogy US per 2 szorozva az R7 per R7 az 1, vegyük ezt előre, és itt azt, hogy 2R5 per R7. Na most, mivel a másik oldalon a mínusz US per 2 szerepel, ugye, hogyha szuperpozícióval járunk el, akkor az U-nak van egy mínusz U párja, az ugye a negatív előjeles lesz. És így, ha US-sel osztunk vissza, a kettő különbsége ugyebár a szimmetrikus erő, kimenő feszültség, és ennek a, ebből számítunk erősítést, akkor azt mondhatjuk, hogy az AS2, ez a, nem AS1, bocsánat, megint eltéveztem, az AS1-ünk az nem lesz más, mint simán az 1 plusz 2R5 per R7. Azért, mert az R5 egyenlő az R6-tal, érvényesítjük azt a feltételt. Akkor tehát az AS-ünk, tehát az AS1-szer AS2, ezek szerint a mínusz R2 per R1-szer 1 plusz 2R5 per R7, az AC-nk pedig az AC1-szer AC2, és akkor ez azt jelenti, hogy ugye az AC1-ünk volt 1, és szorozva nullával, tehát 0. Próbáljuk egy picit értelmezni azt, ami kijött. Az AS-re vonatkozó eredményünk, itt ugyan kis zavar, hogy fordítva van az egyes és a kettes, mint itt a tényezők felsorolása, de általában ezt ilyen alakban szokták fölírni, és ezért használtam ezt a formát. Talán az okozhat egy kis zavart még, hogy miért kellett egyáltalán kiszámolni az AC1-et, hogyha az AC2-ről tudjuk, hogy zérus. Így van, nagyon jó. Tehát azt kell kizárni azt a lehetőséget, hogy miközben az AC2 az nulla névlegesen, és valami pici érték a valóságosan, ahogyan ezt az előző óra végén levezettük, nem képzelhető el, hogy valamilyen effektus következtében az AC1 viszont egy véges szám, ami végtelenhez elkezd tartani, hogyha rosszul választottuk meg a paramétereket. Nem. Az AC1 az ugye egységnyi, ráadásul függetlenül attól, hogy hogyan választottuk meg az többi ellenállást, mekkora erősítést, mekkora szimmetrikus erősítést, stb. Állítottuk be, ő egységnyi. Tehát ő ugyan nem javít tovább, nem nullaszor nulla, tehát valami többször nullához tartó, de nem is ront semmit a dolgon. Azaz azt lehet mondani, hogy az egész kapcsolás közös erősítését továbbra is az R1, R2, R3, R4 komplexum határozza meg, és nincs hozzá köze az egyes fokozatnak. A szimmetrikus erősítésnél pedig ugye azt lehet mondani, hogy ha így állítottuk be ezeket az értékeket, akkor lényegében az R7 árván maradt ellenállás, hogy az R7 az egyetlen, amelyik nem szerepel valami feltételben, és ennek nem kell valaminek eleget tenni, ezért az R7 ellenállás lesz az, amelyikkel jól beállítható ennek az egész kapcsolásnak a szimmetrikus, tehát a számunkra hasznos erősítése. Jó. Ez lehetett. Ki az, aki érti azt, amiről beszéltünk? Esetleg bárkinek kérdése, megjegyzése. Ugye természetesen lehet hozzáállni úgy a dologhoz, hogy megtanuljuk, hogy ez az erősítés, és készen van. Érdemes ezeket, ezek elképzelhet, hogy elektronikából is előjönnek majd. Sajnos az időnk elment, úgyhogy meg kell köszönjem a figyelmet, és akkor jövő héten majd találkozunk.